Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztusban, ami Urunk van. Szívünkben tisztátalan vér árad, és gonoszak a mi cselekedeteink, ha Krisztus tisztaságát megvetjük. Amen. Testvérem, fennállva magasztaljuk Urunkat, 66. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakát énekeljük el. Helyünket. 487. énekünket keressük meg. 487. dicséretünk így kezdődik. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát, hogy tőlem messzeűzted a sötét ének homályát. Énekeljük el ennek a dicséretnek az első 8 verszakát.
Istenek, egnek királyát.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából a 19. részből. A 28. verstől olvasom a 37-ig. Jézus ezután tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűzték, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsájával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig ezt látta, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mai vasárnapunkon is beleborzadunk a te szeretetedbe, szereteted nagyságába és mélységébe. Beleborzadunk, hogy nem kerülted el a keresztet, hanem meghaltál. És nem csak egy vagy az emberek közül, akik meghalnak, hanem te értünk haltál meg. Miattunk haltál meg. Bocsásd meg, Urunk, hogy minden lázadozásunk, minden kicsinyességünk, minden gőgünk, egy szóval minden bűnünk ott van a te kereszteden, és ezek juttattak oda. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy a kereszt után, a te halálod után sem hiszünk, hanem úgy gondoljuk, hogy egy egykori történelmi esemény, amelyet ma is emlegetnek az emberek, pedig azért iratnak meg ezek, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia. Köszönjük! Urunk, bizonyságtételed szívünkön kopogtat, te magad vagy az, az ige. Engedd, hogy ma, ezen az Isten tiszteleten megértsük, elfogadjuk, és kövessünk téged. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 208. dicséretünket keressük meg. A 208. dicséretünknek 5. versszakát fogjuk elénekelni. Szólj hozzánk, Uram, csendesen kezdődik az ének, és a 38. Zsoltár dallama lesz, ami segít bennünket. Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. A felolvasott Szentleckében található János evangélium a 19. részében. A 30. vers. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban János evangéliumát olvastuk és hallottuk alkalomról alkalomra itt Isten tiszteletünkön. Ezek közül különösen is felfigyeltünk arra, amit János a tanítvány lát Jézus Krisztusból, hogyan gazdagodik és hogyan teljesedik ki a tanítás valósága, hogyan lesz Jézus az Isten fia mindazok számára is, akik őt körbeveszik. Utána egy különös fejezet résszel vagy fejezet egységgel találkozhattunk Jézus Krisztus búcsú beszédével, amikor menni készül, tanítványaihoz lép, én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus, és ebben a búcsú beszédben reánk is bízza mindazokat, akikért könyöröghetünk, mert ő maga is imádkozott értünk. Majd a harmadik nagyobb egység Jézus elfogásával kezdődik, Biblia óránkon olvastuk, amikor felfegyverkezve érkeznek a katonák, a római katonák, érkeznek a templomőrség tagjai, hogy Jézust elfogják. Már akkor láttuk, hogy az összefonódott és barátságot kötött pogány hatalom Pilátus vezetésével, idézőjelben, illetve a főpapok nem bíznak semmit sem a véletlenre. Egyesek szerint azok a csapatok, akik megérkeznek Jézus elfogására, 400-an vannak, mások pedig 600 főről beszélnek. Nem nagyot szeretnék mondani, hanem Bibliaóránkon megvizsgáltuk ezeket a helyzeteket, és amikor Pál apostolt Cézáreában tulajdonképpen kísérőkkel szállítatják egyik helyről a másikra, ott is megállapítottuk, hogy Pálnak az őrizete és Pálnak a kísérete is több száz fő volt. A rómaiak, hogyha kellett, akkor hatalomgyakorlásért felvonultatták az erőt. És most a kereszt eseményével találkozunk. A kereszt eseményével, amely mindannyiunkat megborzaszt, a kereszt eseményével, amely hitünk mélysége, középpontja. Egészen bizonyos, hogy a keresztények számára az első századoktól kezdve nagypéntek és húsvét elválaszthatatlan igazsága és valósága a keresztény hit tartalmának. minden istentisztelet, vasárnapi alkalom, éppen a feltámadott, érettünk, meghalt és feltámadott Jézus Krisztus ért jön. Az ő akaratából jön egybe. És tudjuk, hogy az apostoli levelekben Pál apostol is így beszél Jézus Krisztusról, mint aki meghalt és feltámadott. Ez az ő hitvallásának a középpontja. Nem akar másról tudni, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Amikor tehát a bibliaolvasó kalauz szerint Jézus halálát olvassuk a mai napon mi reformátusok, akkor úgy hiszem, hogy nem nagy szó, de lelkileg mindenféleképpen le kell vennünk a sarunkat, meg kell mostunk a kezünket, mert itt Isten titkának a mélységével és valóságával találkozunk. Számunkra, a bibliaolvasó emberek számára mindaz, amit hallunk, az több, mint egyszerű leírás. Több, mint egyszerű betű. Több, mint néhány vers, néhány mondat, néhány perces felolvasás. Több, mert szemtanúk bizonyságtétele. János evangéliumában végig avval találkozunk, hogy János, mint a szemtanú, mint a szeretett tanítvány, szeretne mindent elmondani és átadni nekünk. Most is azt olvastuk, hogy azt tesz róla bizonyságot, hogy tudnélik, ez valóban megtörtént, aki látta ezt, aki ott volt. Hangsúlyossá teszi János az ő jelenlétét a keresztnél. Hangsúlyossá teszi, mert a többiek elszaladnak, szétfutnak. Néhányan maradnak ott, Mária, egy másik asszony, ott marad János. A szemtanúról, a szemtanútól halljuk mindazt, amit Jézus Krisztus kereszt haláláról feljegyeznek. És ez azért fontos, mert az első századokban is bizonyára meg kellett küzdeni avval a kérdéssel, hogy ti honnan tudjátok ezt? Honnan tudjátok, hogy Jézus meghalt? Honnan tudjátok, hogy mit mondott? Csak nem ti találtátok ki ezeket. És Péter apostol az ő apostoli levelében azt mondja, hogy mi nem meséket mondunk nektek, mi nem meséket hirdetünk, nem kitalált sztorikat, jópofa történeteket, hanem amit láttunk, aminek a szemtanúi voltunk. Azt mondja Péter, én ott voltam, no, nem a keresztnél, de ott volt mondjuk az árulás történetében. Én ott voltam, mondja Péter, amikor Jézus Krisztus megszaporította a kenyeret. Én azt mondom el, amit a saját szememmel láttam. János is ezt mondja. A szemtanú az, aki elmondja Krisztus kereszthalálának a titkát, mélységét és valóságát. És a szemtanú számára egyetlen egy szó az, ami a felolvasott igerészt átjárja, átszövi. Ez a szó pedig az elvégeztetett. Bocsássátok meg, testvérek, nem nagyon szoktam itt a szószéken olyan idegen szót használni, amit nem használunk a gyakorlati életben. De most mégis egy olyan szót kell használnom, mert átszövi a görög nyelvben, átszövi ezeket a sorokat. Azt mondja, hogy célhoz ért. Telosza van. Az elvégeztetett, tudja, hogy beteljesedett, az írásnak egy másik helye arra utal, hogy ez így volt, beteljesedjék az írás, ez mind-mind azt jelenti a görög nyelvben, hogy elérte célját, megért oda, ahova szeretett volna. Úgy hiszem, talán az egyik legmegrázóbb dolog az életben az, hogyha valaki nem éri el a célját. Valami félbe marad. Valami, amit szeretne, hogy megismerje, hogy megtanulja, hogy elérje. Egy karnyújtásnyira van tőle, de nem éri el. Többenetes volt, néhány hónappal, vagy talán évvel ezelőtt láttam egy kis videót, most nem elevenítettem fel, megkereshettem volna az archívumomba, de az egyik olimpián történt, síkfutásban, nem is nagyon tudom, hogy hány méter volt ez. Lehet, hogy mondjuk 400 méter. Ha valaki otthon majd szeretné megnézni, a YouTube-on megkeresheti ezt a videót, hogy elindulnak az olimpiai döntőben, szaladnak a versenyzők, és az egyikük valahol a lábához kap, mindenki látja, hogy itt baj van, izomszakadás. Hát ez azt hiszem az egyik legtragikusabb dolog, amit elmondhatunk egy versenyzővel kapcsolatban, aki 4 évet annak szentelt, hogy az olimpián elindulhasson, sok mindent félretett azért, családját, a saját egészségét, valahogyan beverekszi magát a döntőbe, ott van a legjobbak között, és a céltól néhány száz méterre elszakad valamelyik izom, vagy valamelyik szalag, és leroskad a földre. A legborzasztóbb ilyet látni. Viszont ennek a kis videónak ez egy valóságos megtörtént esemény, az a folytatása, hogy az illető felkel, és úgy egy lábon elkezd bicegni a cél felé, hogy valahogyan beérjen, megérkezzen. A döbbenet nem is ebben van, hogy micsoda emberi akarat, micsoda emberi kitartás, talpraállás, hogy átszakítsa, idézelve a célszalagot, hanem más, hogy egyszer csak valaki a nézők közül egy olimpián, képzeljétek el, beszalad. És alá karol az illetőnek. És az ő vállán jut el a célig. És kiderül, ha kis videó elmondja, hogy ez az illetőnek az apja volt. Az apja átszakítva tulajdonképpen a kordont, a biztonsági szolgáltat, azt nem lehet, hogy egy olimpiai döntőbe valaki a nézők közül, valaki beszalad atlétika versenyen. Sohannak oda a rendezők is, valószínűleg megérzik ennek a pillanatnak a drámaiságát, és az apja a bicegő gyermekét bekíséri a célba. Ha ott esik össze, ha szívrohamot kap, akkor azt mondjuk, hogy nem érte el a célját. De hogyha valaki alányul, ha valaki segíti, ha valaki támogatja, még hogyha roskadozik is a lába, megérkezik a célba. Hány ember van ezen a világon, aki a cél előtt esik össze? Legutóbb egy pomázi alkalmon gyászolókkal beszélgettem, és a gyászolók elmondták, fiatal ember betegséget kapott, 3 hónapig szenvedett. A fiatal ember, ez most az ereje teljében lévő, azt mondom, hogy a férfikor delénél járó emberről van szó, tehát nem 10 évesről. És akkor a felesége kétségbe esetten jött, hogy meghalt. És a kétségbeesése ott mögött az volt, hogy mennyi álma volt még az én férjemnek. Mennyi mindent szeretett volna, hogy elérjen. Mennyi mindenben szeretett volna segíteni. És testvérek, azt kell mondanom, hogy azok a célok, amelyeket ez a roskadozó asszony elmondott, mind-mind nagyon-nagyon nemes emberi, földi célok voltak, de mind nagyon nemes volt. És ott van az ember, azt látja, hogy az élete mégis valahol megakad. Nem érkezett be a célba. Döbbenetes, hogyha így látunk, és így gondolunk a saját életünk felől, hogy nem tud megérkezni a célba. hogy ugyan látjuk azt, hogy hova kellene eljutnunk, de mégsem teljesedik be. Mégsem találjuk meg az életnek az értelmét. És azt hiszem, kedves testvérek, hogy a kereszten ez még inkább nyilvánvalóvá válik. Jézus Krisztus szenvedésében és halálában még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a mi életünk összekuszálódott élet. A mi életünk vagy egy helyben topogó élet, vagy leroskadt élet, vagy bicegő élet, vagy visszafelé menő élet. De hogy a cél nagyon messze van. Hányan adják fel? Most már nem testileg, hanem lelkileg. Hányan mondják azt, hogy nem ér az én életem semmit. Nincs az én életemnek célja. Hányan mondják, hogy zsákutcában vagyok, nem tudok tovább menni. Ez az ige nagy péntek üzenete Krisztus kereszthalála. Nos, ezért áll olyan közel a mi szívünkhöz. Mert nem csak azt mutatja fel, hogy milyen a céltévesztett, a célban nem jutó, bűnös embernek az élete, hanem azt is felmutatja, azt is elmondja, hogy Jézusban ér az ember élete célhoz. Jézusban teljesedik be, és teljesedik ki az embernek az élete. Jézusban lehet megtalálni az élet végső értelmét. Jézusnál van az otthon. Mert ami nálam lehetetlen, nála lehetséges volt. És János ezt érti meg Jézusból, hogy szenvedése ugyan külsőleg egy rabszolga kínhalál. Egyébként csoda, tegyük hozzá, hogy csoda, mert a rabszolga kínhalálba nem szoktak 3 óra alatt meghalni. Hanem napokig szenvednek. Itt is azt olvassuk, hogy mivel másnap ünnepnap volt, ezért inkább azt mondták, hogy a haldoklóknak törjék el a lábszárcsontját, hogy elősegítsék, hogy felgyorsítsák az elmúlást. Nem véletlen, csak most egy záróélet nyitok, hogy az evangéliumok, más evangéliumok feljegyzése szerint a borzalomhoz hozzá szokott százados, aki ott van Jézus kivégzésénél, aki látja Jézus halálát, éppen a szenvedéséből állapítja meg azt, hogy bizony ez Isten fia volt. Szóval én már sokat láttam, de ilyet még nem. Most János azt mondja, hogy mindez azért történik, hogy Jézus élete célba érjen. Sőt, azt is elmondja János világosan, hiszen nem helyszíni feljegyzés, hanem utólag Isten a szívére helyezi. Megértettem Jézus szenvedéséből, mondja János, hogy ez pedig azért iratott meg, és azért történt meg, hogy én higgyek, hogy az én életem is célba jutott, célhoz érkezett, élet legyen. Hogy az én bűnös életem is jövőt, reménységet, teljességet, és értelmet kapjon. Ezért mondja Jézus, elvégeztetett. Ezért mondja Jézus, elérkeztem a célhoz. Ezért mondja Jézus, beteljesedett. Ugyanaz a szó 3 különböző szinonimával. Ezért mondja Jézus, hogy ez a teljesség. Ez az én atyámnak az akarata. Néhány helyjel korábban, néhány igeverssel korábban a 17. részben múlt héten olvashatott főpapi imádságban ezt olvassuk. A 4. versben, Atyám, én megdicsőítelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Ez ugyanaz a szó, hogy beteljesítsem, hogy elérjem a céljához, hogy megérkezzem, hogy mindenki meglássa, én értük jöttem. hogy az ige, aki az Istennél volt, eljött és elvégezte azt, amit az Atya rábízott. Ez a legfontosabb üzenet, testvérek. János azonban még egyet hozzátesz, ugyanevvel a szándékkal. Sokan kérdezik manapság azt is, hogy hogyan lehet a Bibliát megérteni? Mi a kulcsa a Bibliának? Hol van az a megoldás? Mi az, ami beleillik pont a zárva, és megnyílik előttem az egész? Sok olyan szándékkal találkoztam már, nem egy szándékkal, nem, most nem gyülekezetünk egyik köréről beszélek szándékosan, hanem egyéni emberi életekkel, akik azt mondták, elkezdem a Bibliát olvasni az elejétől a végéig, az első lapjától az utolsó lapjáig. Nagyon, megint nagyon nemes a szándék. Viszont avval is sokszor találkozom, hogy valahol ott az útnak az elején valaki azt mondja, hát én ezt feladom. Eljutok még a teremtés történetéig, eljutok mondjuk Mózes történetéig, a kivonulás könyvéig, aztán utána jönnek az áldozati törvények. No hát, uram, ezt már nem bírom, aztán utána jönnek a további törvények a Számok könyvében, a Mózes 4. könyvében, aztán utána jön a megismételt törvény, és itt valahol sokan el is akadnak. Hát azt mondják, eddig bírtam, uram. Nem értem. Azt mondja itt János, hogy az ige a Biblia megértésének a kulcsa az Jézus. Azt mondja, fordítva történnek a dolgok. Nem akkor érted meg a Bibliát, hogyha elkezded az elejétől a végéig olvasni, hanem akkor, hogyha a kulcsa kezedben van, és ő Jézus. Ahhoz, hogy megértsük a teremtés történetét, vagy megértsük az újjáteremtés történetét, vagy megértsük Józsuét, vagy megértsük Pált, ahhoz a kulcs nem más, mint Jézus Krisztus. Ugyanis egy másik vonala az elvégeztetetnek, a célhoz értnek, a beteljesedetnek, itt Jézus Krisztus kereszt halálában újra megjelenik. Azt mondja János, aki nyilvánvalóan egy zsidó fiatalember, hogy hát most már értem, hogy miért is mondja Mózes könyvében a Szentírás, hogyha felteszik a részkígyót a póznára, aki rátekint, az megmenekül. Azt mondja, hát értem, hát aki az átszúrtra tekint, megvan a megoldás. Hát Jézusban van a megoldás. Vagy azt mondja János, hogy hogy is van ez? Ecetet adnak neki. Olvasom a 22. Zsoltárt, vagy olvasom a 69. Zsoltárt, vagy hát János nem olvasta, hanem a szívébe volt, valljuk be őszintén, jobban ismerte az Ószövetséget, mint mi. Azt mondja, olvasom ezt az igét, és egészen egyszerűen arról van szó, hogy ételemben mérgettettek, szomjúságomban ecettel itattak, 69. Zsoltár. Vagy az ajkam a szájpadlásomhoz tapadt, ugyanennek a Zsoltárnak az eleje, vagy a 22. Zsoltárnak a bizonságtétele. Hát értem, itt van Jézusnál, beteljesedett. Vagy azt mondja János, hogy hát ünnep lesz holnap. A legnagyobb ünnepünk, Páska ünnepe, Nisztán hónap 14. napja. Tegyünk egy zárójelet ebben a magyarázatban. Nisztán hónap 14. napja nem mindig esik péntekre. Biztosan tudjátok, nem tudjátok, ez egy nehéz mondat volt. Én megnéztem, hogy ebben az évben, 2013-ban Nisztán hónap 14. napja, az éppen kedd volt. Ebben az évben a zsidó Páska az március 26-án kedden kezdődött, nem pénteken. Mert hát a naptárban nem mindig esik péntekre és szombatra, de abban az időben, amikor Jézust kivégzik, azt mondja, ráadásul a Páska péntekre és szombatra, az ünnepnapra esik majd. És azt mondja János, hogy ezen a pénteken oda mennek, már készülnek a Páskára a zsidók, már összegyűlnek a templomba, és bemutatják a Páska áldozatot a templomban, amikor Jézust kint, a városon kívül a vesztőhelyen pedig keresztre feszítik. Azt mondja János, értem, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Értem, hogy Ézsaiás arról beszélt, hogy ő Jézus. Hát egyszerre történik, bent a templomban a pap fogja a hibátlan bárányt, én pedig kint a keresztnél látom Isten bárányát. Ő az. Értem. És ezért mondja még hozzá Mózes második könyvében, ezt is bejelöltem magamnak, a 12. részben ott van a Páska törvény. A Páska törvény így szól, hogy abban a házban kell megenni, és a házból nem szabad kivinni a Páska bárány húsát, és a csontját sem szabad eltörni. Mi történik? Ott áll a szemtanú, és azt látja, hogy minden összeállt. Jézusban találja meg a személyes életének a kulcsát, Jézusban találja meg a kulcsot a Szentíráshoz, azaz Jézusban találja meg a kulcsot az élethez. Íme, Jézus szava ott a kereszten mindezt jelenti, hogy a te életed, a mi életünk célba érkezhet, mert ő odaért, azt mondta, elvégeztetett. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére a már énekelt 487. dicséretünket keressük meg, a 9. utolsó verset énekeljük most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által nem csak beleborzadunk a te keresztedbe, hanem hálát is adunk. Hálát adunk, hogy megláthatjuk, mit tettél értünk. Hálát adunk, Urunk, hogy benned célja és értelme lett a mi életünknek. Bocsásd meg, hogyha a célt és értelmet oly sok helyen kerestük és kutattuk. Bocsásd meg, hogyha dolgokra nagyon sok időt szántunk, és mégis hiába valóságnak bizonyultak. Arra kérünk, Urunk, hogy hadd legyen hangsúlyos újra és újra életünk minden napján a te kereszthalálod és feltámadásod. Legyen motorja, irányítója minden egyes gondolatunknak, szándékunknak. Urunk, imádkozunk hozzád azokért, akik úgy érzik, hogy életük céltévesztett, reménytelen, botorkáló élet. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akik úgy gondolják, hogy az életük már egy fapatkát sem ér. Mutasd meg magadat, láttasd meg magadat, hiszen nem arról van szó, hogy az egyház bizonyságtételét kell elfogadni, hanem téged, akiről a mi bizonyságtételünk is szól. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk a kórházi ágyon lévőkért, ifjúért és idősebbért, testvéreinkért. Könyörgünk hozzád, Urunk, a terhet hordozókért, gyászolókért. Imádkozunk hozzád az ikjakért, az ő kérdéseikért. Imádkozunk hozzád, hogy bizonyosságra jussanak ők maguk is. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön a csobánkai cserkészeket, Isten hozott benneteket, jöjjetek máskor is. Alkalmainkat hirdetem, a jövő héten hétfőtől péntekig, esténként csobánkám 18 órától evangelizáció, hitre segítő, hit mélyítő istentiszteletek lesznek, egy igehirdetés sorozat, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor közöttünk szolgál Harkai Ferenc Csaba, református lelkipásztor. Énekkari próbánk a holnapi napon 7 órától lesz Pomázon a gyülekezeti házban. Kedden 18 órakor kék kereszt alkalom lesz Pomázon, pénteken pedig 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, témája miért jó imádkozni. Kedves testvérek, szeretném megköszönni az elmúlt heti segítségeteket, adományatokat, minden munkátokat. Szeretettel ajánlom mindenkinek gyülekezeti újságunkat, illetve Szaszák Imre lelkipásztor testvérünk bőti igehirdetéseit tartalmazó kiadványt. Az újságunk az 600 forint adományba kerül, az igehirdetések pedig 300 forint adományért vihetők el. Örömmel hirdetem, hogy megérkezett az év vége felé a jövő évi hiraterjesztésnek a kiadványsorozata. Fali naptár 95 forintba kerül, ez a nagy református fali naptár. 280 forintba kerül a bibliaolvasó kalauz, és 460 forintba a képes Calvin kalendárium. Hirdetem még testvéreimnek, hogy a múlt héten céladakozás volt gyülekezetünkben a Váci református templom építésére. Összességében 100 000 forintot tudtunk erre a célra elküldeni, 15.700 forintot küldtünk csobánkáról. A jótékonysági hangversenyünknek a bevétele pedig 182.810 forint volt. Hirdetem még az előttünk álló vasárnapi alkalmat is. Jövő héten advent első vasárnapján ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösséggel csobánkán 9 órától. Közöttünk szolgál Horsai Ede debreceni református lelkipásztor. Ugyancsak ünnepi, úrvacsorai közösségben eltöltött istentiszteletünk lesz Pomázon 10:30-tól, ott is lelkészünk szolgál. Alkalmunk előtt újra énektanulás lesz, most egy torlódásunk volt, mert a karácsonyi alkalmat egy picit korábbra hoztuk. Egy kedves éneket tanulunk majd, a sötétség szűnni kezd már. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 395. dicséretünk lesz. A 395. dicséretünk első versszakát énekeljük. Isten szívén megpihenve fordult szívünk egybe hát. Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte Krisztus által, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra.